kisujjszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Fel kellett adni a föld alatti védekezést a Parajdi Sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdi bányát, mondta el Nyágrus László parajdi polgármester a Maszol hírportálnak. A bányába kedd óta folyamatosan bezúduló korontpatakvize most arra az idegenforgalmi részleget is elárasztotta, a helyiek között teljes az elkeseredettség. Szolidaritási akciót indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel kifejezhetik szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok ottani bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a CPEC Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, oda az európai szabadság is, a legdurvább hatalmi harc zajlik, példaként Marine Le Pen és Matteo Salvini eseteit említette. Ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele, ehhez azonban az Egyesült Államokra is szükség van, jelentette ki. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, sorolta a kormányfő. Kijelentette, először is békét akarunk, nem kell új keleti front, másodszor szuverenitást akarunk, vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát, valamint vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak két nap alatt. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Hangsúlyozta, napjainkban Európa folyamatos ellátási válsággal szembesül, amely helyzet főként azért állt elő, mert hibás módon politikai, ideológiai kérdésként kezdték el kezelni az energetika területét. Majd kifejtettem, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete, miután Ukrajna felszámolta a földgáztranzitot. Szijjártó Péter megbízható partnernek nevezte Bulgáriát, és megjegyezte, hogy tavaly és idén is napi több mint 20 millió köbméter földgáz érkezett hazánkba a török áramlat vezetéken az országon keresztül. A parlamenti kapcsolatokról, az Európai Uniós együttműködésről és a nemzetközi kihívásokról tárgyalt Kövér László Máltán, tudatta az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A megbeszélések napirendjén a parlamenti kapcsolatok erősítése, a kétoldalú és uniós együttműködés és az országainkat érintő geopolitikai kihívások, az illegális migráció megállítása, illetve az orosz-ukrán háború lezárása szerepeltek. Angelo Farrugia a máltai képviselőház elnökének meghívására folytatott tárgyalásokat a Szigetországban az országgyűlés elnöke. Inkasszálták Budapest számláját, a kormány 10 milliárd 200 millió forintot vont le a fővárostól, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely már a hét elején jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 50 milliárdos fennmaradó részének kifizetése ellehetetleníti a főváros működését. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban közölte, Budapest nem állhat a törvények felett. Eljutottunk arra a pontra, ha nem teszünk rendkívüli lépéseket, a város elveszíti a működő képességét, mondta el rendkívüli tájékoztatóján Karácsony Gergely. A világ belecsúszik a 2022-es csapdájában, ismertette a nagy-britanniai Konfliktus és Környezetmegfigyelő Központ kutatásának eredményét a Guardian brit újság. Lényegében arról van szó, hogy az ukrajna-orosz inváziója által felpörgetett nemzetközi fegyverkezés évi minimum 200 millió tonnával növeli meg a globális széndioxid kibocsátást, ami az eddig előrejelzetteknél is súlyosabb klímakatasztrófákat idéz elő, ezek azután újabb regionális konfliktusokhoz vezetnek, ami megint csak növeli a fegyverkezés hajlandóságot. A cikkben megjegyzik, a klímaválság már jelenleg is számos konfliktust fűt a szudáni polgárháborútól az északi sark olvadó jégpáncélja alatt rejtőző ársánykincsekért való nemzetközi versenyfutásig. Végül az időjárásról, holnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, a hőmérséklet pénteken hajnalban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. A hétvégén már megnyugszik felettünk a légkör, egyre többet süt majd a nap és melegedés kezdődik. A jövő héten nem csak a naptár szerint, hanem az időjárásban is beköszönthet a nyár, 30 fokos csúcsértékekkel híreinket hallották.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a mesék erejéről, a meseterápia hatásáról beszél Boldizsár Ildikó, meseterapeuta.
Úgy érzem, hogy már lassan közhely lesz az, hogy a meseterápia azon a felismerésen alapul, hogy nincs olyan élethelyzet, amelynek ne lenne egy mesebeli párja. Ez valóban így van. Tulajdonképpen azok, akik ezzel a módszerrel dolgoznak, nem tesznek mást, mint az éppen előttük lévő élethelyzetnek, sorsnak, szituációnak megfelelő meséket választanak segítségül. Abból a 2349 mesetípusból, ami rendelkezésünkre áll ebben a terápiás módszerben. Ugyanis mi nem teszünk mást, mint ezeknek a mesetípusoknak az ismeretében megpróbáljuk az adott helyzethez megfelelő mesét kiválasztani. Az, hogy mi az adott helyzethez megfelelő, az annyit jelent, hogy mindenki más módon válik kövé. Rengeteg példa van arra, hogy ki miért változik kövé. És akkor azokat a meséket keressük meg, ahol például ilyen kövévállás folyamat beindul, mert valaki élete valamelyik pontján rosszul döntött, rossz felé indult el, nem jól választotta meg azokat az eszközöket, amelyek továbbihették volna az útján, és ilyenkor, ezt gondolom, ez ismerős helyzet mindannyiunknak, egyszer csak az élet nem tud tovább folytatódni úgy, ahogy addig. Megrekedés van, valami megáll, vagy a fejlődés, vagy annak a módja, hogy az élet továbbihető, akár a hétköznapok szintjén is, és akkor ilyenkor, ha segítségre van szükség, akkor szóba jöhet a meseterápia is. A meseterápia az tulajdonképpen egyrészt 10 000 éves dolog, tehát nem egy új dologról van szó, tehát több ezer éves múltra tekinthet vissza, másrészt pedig nagyon is új módszer. A 10 000 éves múltja az abban áll, hogy a mese az gyakorlatilag az emberiség kezdetétől kísérte az őseink életét. Ott volt mindjárt akkor, amikor az ember először nézett önmagára, először festett a barlangra, először énekelt, először táncolt, és először gondolta el a világot történetek formájában. Hiszen magyarázatot kellett arra keresnie, hogy miért van sötét, miért van fény, miért vannak az égen azok az apró pici pontok éjszaka, hova tűnik a nap éjjel. És persze arra is, hogy ő miért fél, és aztán arra is, hogy miért hal meg, és arra is, hogy miért van születés, és arra is, hogy miért van fájdalom, és miért van öröm. És mindenre az ember az élete során, az ő még a kezdeteknél, történetekben tudott válaszolni. És ezeket a történeteket évezredek során őrizték meg nekünk, hogy bármikor, amikor itt ma 2014-ben egy áprilisi napon valaki fölébred és azt mondja, hogy na hát milyen sötét van ma, és a sötét mondjuk nem az égen van, hanem az elmében vagy a szívben, akkor legyen egy olyan történet, amihez odafordulhat, és az a történet meg tudja neki mutatni, hogyha most úgy látod, hogy sötét van, nézd, van eszközöd arra, hogy visszaszerezd a napot. Van eszközöd arra, hogy újra ragyogjanak a csillagok. És persze van eszköz arra, hogy megszüntesd a félelmeidet is. Ugyanis vannak olyan mesék, amelyek éppen erről szólnak, mondjuk eszembe jutott rögtön itt a Sötétség országa című mese, amelyben valóban a hős egy olyan országba téved, ahol már évek óta nem jött föl az égre a nap, és nem ragyognak a csillagok és a hold sem, és akkor ilyenkor el kell menni megkeresni. És bizony, talán ha jönnek velem ebben a mesében, akkor nem nehéz odáig eljutni, hogy ez egy ismerős helyzet. Sokan ébredünk erre, hogy nincs fény belül, sem a fejben, sem a szívben, és akkor meg kell keresni azt a sárkányt, aki ezt elrabolta. Tehát a meseterápia tulajdonképpen ennyire egyszerű lenne, hogy már csak azt kell megnevezni, hogy ki az a sárkány, aki bekebelezte a bennünk lévő fényességet, vagy a gyerekekben lévő fényességet, vagy folytathatnám a sort, és akkor ha ez a sárkány megneveződik, akkor a mese azt mondja, hogy ha már tudod ki az ellenfeled, nézz körül, hogy kik a segítőid, akkor a hősnek meg kell találnia azt a belső segítőt. Azért van olyan gyakran táltos paripa a mesében, mert az nem más, mint az ember legősibb belső segítője, akire felülve, vagy akibe belekapaszkodva el lehet dönteni, hogy megvívok-e én a fényt birtokló sárkánnyal, vagy nem. Ezek mindig döntések. A terápiában el lehet vezetni odáig a klienst, az embereket, a felnőtteket, a gyerekeket, hogy legalább dönthessen, hogy akarja, vagy nem akarja. És hogyha akarja, akkor a mese tovább mutatja az utat. Tovább mutatja, hogy akkor milyen eszköz kell ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a szorongató állapotból. És akkor ezeket le lehet fordítani az élet eseményeire, és tulajdonképpen mindenki megküzdhet a saját sárkányaival. Ez a 2349 meséből pusztán egyetlen egy típus volt, és hogyha most nagyon ráérnénk itt mindannyian, akkor végigvenném az összeset. Hogy melyik típusban milyen életbeli elakadást lehet segíteni, melyik típusban mi az a pont, ahol segítségül hívhatjuk a mesét egy adott helyzet rendezésére. Például akár a gyermekvédelemben is. Mi, akik a meseterápiával dolgozunk, és most már, mivel 120 órás akkreditált, méghozzá Semmelweis Egyetem által akkreditált képzésben taníthatom ezt a módszert, és jelen pillanatban 74 tanítványom van, akikből 31 éppen pénteken kapja meg az első diplomáját. Ők az első évfolyamom, akik végeznek. A következő helyeken használják már a meséket. A nevelési tanácsadókban, hospice-ban, gyermekvédelemben, hajléktalan szállókon, börtönben, a pszichiátriákon, általános iskolákban, iskolákban, alkoholisták, szenvedélybetegek, számítógépfüggők, anyaotthonok. Tehát azt hiszem, hogy ha jelen pillanatban nézem ezt a 70 valamennyi tanítványt, akkor mindegyik megtalálta a saját maga területét. Ez egy csodálatos dolog, hogy a 70 valahány tanítványom közül nincsen olyan, hogy ugyanazt csinálnám. Tehát ezért is tulajdonképpen ezt, ha felsorolnám ezt a 70 valahány területet, akkor kiderülne, hogy borzasztó sok helyen van szükség arra, hogy a mese segítő eszközként jelen legyen azon a helyen, ahol éppen segítségre szorulók vannak. Tehát, hogy az biztos, hogy a módszer, maga a meseterápia most már rengeteg helyen bizonyított, De mégis azt kell mondanom, hogy ez egy új módszer a több ezer éves múltja ellenére is, hiszen gyakorlatilag, mikor én 2006-ban először kitettem egy honlapot meseterápia.hu címmel a webre, akkor tulajdonképpen az történt, hogy ez a szó még nem volt a keresőben. Tehát meseterápia szó akkor nem létezett, ez 2006, az nagyon kevés, nagyon rövid idő telt el még azóta, és amikor 2010-ben megjelent a Meseterápia című könyvem, akkor gyakorlatilag a módszer, ez a bizonyos metamorfózis meseterápiás módszer, amivel az én tanítványaim is dolgoznak, elérhetővé vált, és azóta is nagyon sokat fejlődött. Az elmúlt 4 évben rengeteg olyan új felfedezés vagy kutatási eredmény gazdagította ezt a módszert, amivel most már tényleg bátran állhatunk bármilyen segítségre szoruló intézmény, bármilyen segítségre szoruló ember elé, mert biztos eszközeink vannak, amellyel segíteni tudunk. Miért is tud segíteni a mese? Mert a meséről mindenkinek vannak olyan élményei, vagy olyan érzelmi megközelítése, hogy persze nagyon jó dolog mesét hallgatni. Idáig azért azt hiszem, hogy könnyű eljutni, de hogy kell egy mesével dolgozni, azért ahhoz már kell némi tapasztalat, és ez a 120 óra is kevésnek bizonyult, amin most túl vannak a hallgatóim, de hozzá kell tennem, hogy itt olyan hallgatók is vannak, akik klinikai meseterápiát tanulnak, amiről én ma itt nem szeretnék beszélni, arra biztos, hogy kevés a 120 óra, tehát nagyon súlyos pszichózisban vagy pszichiátrián lévő betegeknél a 120 óra kevés. Nem kell megijedni, mert meg lehet tanulni akár 40 órában, vagy 50 órában is a módszer alapjait. Ezt mi úgy hívjuk, hogy alkotófejlesztő meseterápia, és gyakorlatilag itt 2 nagy célunk van. Az egyik a prevenció, amikor a mesélést úgy használjuk, a meséket és a mesélést úgy használjuk, hogy még megelőzni a bajt. A másik pedig az, amikor személyiségfejlesztés a célunk, tehát gyakorlatilag valamilyen életkori sajátosság vagy életkori elakadásban próbálunk segíteni, és akkor életkorok szerinti mesékkel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy talán önök ezt ismerik a legjobban, úgyhogy nem mennék végig az egész emberi életen. Ez azt jelenti, hogy például egy gyerek nem akar felnőni, vagy nem tud felnőni, nem ismeri azokat a módokat, ahogy egyszerűen átléphetni a felnőtt kor küszöbét, akkor azokat a meséket vesszük elő ebből a 2349 mesetípusból, amelyek ebben tudnak segíteni. Ezért kell mindenkinek, aki meseterápiával dolgozik, rengeteg mesét ismerni, és nem csak elméletben, hanem gyakorlati szinten is, hiszen fontos és lényeges eleme ennek a módszernek, hogy a mesét nem könyvből olvassuk, hanem fejből meséljük. Ez szokott lenni az első olyan, hogy azt mondják az emberek, akkor ők nem fogják ezt megtanulni, holott óriási lehetőség, hiszen az, aki mesét mond, az önmagát is jobbítja, nem csak azt az embert, akinek a mesét mondja. Tehát a mesemondás önmagában egy csoda. No, tehát visszatérve arra, hogy akkor lehet olyan meséket találni, amelyek, mi így hívjuk ezt a meseterápiában, azokkal a kódokkal dolgoznak, amelyek, teszem azt, a felnőtté válás kódjait nyitják meg az emberben. Mi nem szimbólumok szerint haladunk egy mesében, hanem azt tételezzük fel ebben a módszerben, hogy minden mese valamilyen viselkedés mintát tartalmaz, viselkedés mintát, gondolkodásbeli mintát, ami elérhető, hiszen nagyon emberi nyelven, nagyon érthető módon van a történetbe ágyazva minden gondolat, minden cselekvés. Gyakorlatilag ami nehéz, hogy úgy kellene élni, hogy a mesehősök élnek. Hülyen a mondatainkhoz, a gondolatainkhoz és cselekvéssel fűszerezve a napjainkat, tehát úgy soha nem történik semmi, hogyha a hős azt mondja, hogy ja, hát ez nagyon macerás, ez a sárkány, hát én nem megyek el megölni, akkor nem fog semmi történni. Ha meg azt mondja, hogy jó, gyerünk, ez jó lesz, addig nem fogok jól élni, amíg ez a sárkány ott uralkodik rajtam, és el tud indulni, akkor van remény arra, hogy megváltozzon az élet. De most már nagyon beleragadtam ebbe a sárkányba, úgyhogy túl is lépek rajta, mert nem csak sárkányos mesék vannak, ráadásul egy lány nem is tud ezzel mit kezdeni. Ez nagyon fontos, hogy a mesékben a férfiaknak kell sárkányt ölni, a nőknek meg más dolguk van. Tehát nyugodtan kivehető ebből a gyönyörű kristálygömbből, ahogy én látom a meséket, akkor, hogyha olyan problémákat szeretnénk oldani, ami például egy nőnek okoz gondot az életében a saját nővé válása során, akkor azokat a meséket vesszük ki a kis kristálygömbből, ami ezeket a kódokat nyitja meg. Én ezt úgy hívom, hogy a 7 szépség kódjai, mert hogy a mesék egy nagy csomagja, vagy nagy csoportja, azokat a meséket tárolja, azokat a meséket gyűjti egybe, amelyek abban segítenek, hogyha egy nő úgy szeretne élni, hogy, és akkor most nagyon idézőjelben mondom, hogy megijednének, királylány legyen a saját életében, vagy éppen királynő, akkor ezzel a 7 szépség kóddal hogyan tud dolgozni, hogyan mutatja meg a mese, hogy mit kell magunkban élővé tenni ahhoz, hogy a szépségünk maradandó legyen, és folyamatosan fényesedjen az, ami szép bennünk. Tehát ki lehet venni így a mesék nagy csoportjából a kódokat, hogy akkor ezek segítenek a felnőtté válásban, a férfivá érésben, az apává válásban, az anyává válásban, az érett nővé válásban, az érett férfivá válásban, sőt, a mesék nagy csoportja segít abban, hogy egy gyönyörű időskort nyissunk meg magunknak, hiszen ki lehet venni úgy meséket, hogy azok azt mutassák meg, hogy most nekem, amikor már mindenki felnőtt körülöttem, és én befordulok az életem utolsó harmadára, milyen cselekvési és gondolkodási lehetőségeim vannak még. Úgyhogy a meséket használjuk az idős gondozásban is, mert hiszen ott is nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni abban, hogy ha az ember úgy érzi, hogy üres maradt a keze, és nincs mit adnia, akkor mégis merre lehet elmozdulni.
Boldizsár Ildikó meseterapeutát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Caritas percek. Kedves hallgatóink! Műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei katolikus karitász igazgatója elmélkedik a remény évéről.
A remény szent éve a katolikus karitászban, ez a mai elmélkedésünknek a címe, aminek a célja igazából kettős a részemről. Azt szeretném, hogy egyrészt a karitászos testvéreim, de nem csak ők, hanem mások is, akik hallgatják ezt a műsort, megértsük azt, hogy mit jelent számunkra a reménynek a szent éve, és ne csak az történjék meg, ami már talán néhány szent évvel az életünkben megtörténhetett, hogy jött a szent év, meghallgattuk a szentatyát, és el is múlt, kipipáltuk, megtörtént, és semmire nem emlékszünk, hogy az életünkben a szent év hagyott-e valamilyen mély nyomot. A legutolsó ilyen szent év, ha emlékszünk rá, az irgalmasság szent éve volt, ahol a szentatya az irgalmasságra biztatott bennünket. Csak egy tesztkérdés, van-e valami élményem az irgalmasság szent évéről? Ha nincs, akkor csak átfutott rajtunk az irgalmasság szent éve. No, a remény szent évével kapcsolatosan én nagyon fontosnak tartanám, mint keresztény zarándok ember, aki én magam is haladok az Isten felé, és mint lelkipásztor, meg mint a katolikus karitászban tevékenykedő ember, nagyon fontosnak tartanám, hogy használjuk a remény szent évét, éljünk ezzel a lehetőséggel, mert a Szentatya Ferenc pápa is elmondta, hogy ez nem az ő bölcsessége volt, hanem a Szentlélek Úristen volt az, aki súgta neki, hogy most a világnak a legnagyobb szüksége a reménységre van, és ennek a reménységnek a hangját kell meghallani a világban mindenkinek, minden embernek. Spes non confundit. Ez a bullának a neve, ami magyarul annyi így fordítható, hogy a remény sohasem csal meg, legalábbis az a remény, amit az Istenbe vetünk. És ez az elején nagyon fontos tisztázni, hogy nagyon sok reményünk van, a hétköznapi életünk tele van ilyen reményteli pillanatokkal, felülök a buszra, szeretnék elutazni ide és oda, és remélem, hogy meg fogok érkezni, azonban előfordulhat, hogy dugóba kerül a busz, vagy kilukad a kereke, vagy elromlik, vagy bármi más dolog történik vele. Az Istenbe vetett reményünknél ilyen nincs. Ott nincs defekt, nincs dugó, azért, mert a jó Istenbe vetett reményben az emberi tényezőket is a jó Isten felül tudja múlni. Tehát így tekintsünk arra, amit mondott a Szentatya pápa, hogy spes non confundit, vagyis a remény soha nem csal meg, az Istenbe vetett remény az, ami soha nem csal meg bennünket. És bevezetésképpen, hogy megértsük, hogy mit is akar a Szentatya, néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet abból a bullából, amivel meghirdette a szent évet. Azt írja Ferenc pápa, ugye ő hirdette meg még a szent évet, legyen ez a szent év mindannyiunk számára az élő és személyes találkozás alkalma Jézus Krisztussal, az üdvösség kapujával, akit az egyháznak mindig mindenütt és mindenkinek úgy kell hirdetnie, mint a reményünket. Vagyis ez a célja a szent évnek, hogy legyen egy élő személyes találkozás Jézussal. Miért van erre szükség? Miért nincsen élő és személyes találkozásunk? De van. Hát hogy ne lenne? Hát keresztény emberek vagyunk, elmegyünk a vasárnap a szentmisére, meg néha hétköznap is, ha tudunk menni, imádkozzuk a rózsafűzért, és sorolhatnám tovább az érveinket, csak néha ezek a találkozások nem élők és nem személyesek, ez a baj. Többször mondtam már nektek, hogy az imádságban előfordul, hogy imádkozik az ember, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, hú, mosnom kell, mert egy csomó minden van, az Úr van te veled, szülő értekezett lesz a jövő héten, és elfelejtettem beírni. Tehát mondom a számmal, beszélek az Istennel, mondom az Istennek a mondani valómat, az imádságot, de az agyam teljesen máshol van, ez nem élő és nem személyes. Tehát erre akarja felhívni, ez az egyik fontos dolog, a reménység szent éve a figyelmünket. A másik, hogy azt mondja a pápa, hogy a remény felélesztésének alkalma mindenki számára legyen ez a jubileum. Isten igéje segít, hogy okot találjunk erre. Vagyis, hogy lehetek én még olyan keresztény, aki élő és személyes találkozással tud az Isten? Hát persze. Hát az Isten részéről megvan ez a lehetőség, és a reménységben majd látjuk, hogy ő ezt megadja nekünk. Nagyon fontos, amit a Szent Atya mond, felhívja már az elején, hát ismeri az embert, hogy nagyon fontos lesz ezen az úton a reménység évében a türelem. Elsősorban magunkhoz. Aztán másokhoz is, mert azt elárulom, hogy ez nem csak egy egyéni út, hanem másokat is vinnünk kell majd magunkkal. Amit még mond a Szent Atya, és nagyon fontos, hogy a remény szentéve nem azt jelenti, hogy az emberiség is, meg én is mindent elrontottam az életemben, tehát semmi nem jó úgy, ahogy van, nem. Azt mondja a pápa, a reményt az idők jeleiben is fel kell fedeznünk. Oda kell tehát figyelnünk arra sok jóra, amely a világban jelen van. Nehogy megkísértsen bennünket annak a gondolata, hogy teljesen elborított bennünket a rossz és az erőszak. Ma egyébként, ahogy nézem a világnak a helyzetét, nagyon sokszor ez kísért meg bennünket, hogy már semmi se jó, mindent elrontottunk. Nem igaz? Az a helyzet, hogy azok, akik negatív dolgokat hoznak a világunkba, ők a hangosabbak. Olvastam egyszer egy nagyon jó bejegyzést az interneten, aki azt írta, hogy a rosszat már olyan sokan teszik, hát mi meg tegyük a jót. Tehát a rosszról már olyan sokan kiabálnak, ma, ha bekapcsolja az ember a híradót bármelyik csatornán, mindenütt ilyen rossz, negatív dolgokat hallunk, meg arról, hogy közéleti szereplők, hogy egymást azzal vádolják, hogy ez hazudik, az hazudik, és az ember kapkodja a fejét. Tehát ma már olyan sokan hirdetik a rosszat, hogy rossz a világunk, hogy mi kezdjük el hirdetni mi is hangosabban, hogy hát nem olyan rossz, mert jó. Vannak benne jó dolgok, és ezeket kérem szépen tessék hirdetni. Ugye a katolikus karitásznak például ez az egyik feladata, hogy mi azért emberek jók vagyunk. Viszont a Szent Atya felhívja figyelmünket arra, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nem elégedhet meg a túléléssel, vagy az eléldegéléssel, azzal, hogy alkalmazkodik a jelenhez, és hagyja, hogy pusztán anyagi javakkal elégítsék ki. Ez az individualizmusba zárt dolog rombolja a reményt. Tehát mit jelent ez? Nem elégedhetünk meg a túléléssel. Nem mondhatom azt, hogy jól van az úgy, vagy ilyen a világ, én nekem is ilyennek kell lenni. Nem. Te az Isten képére vagy teremtve, ha belekapaszkodsz az Istenbe, akkor ő ki fog téged húzni mindenből. Ha visszanézzük az emberiségnek a történelmét, drága testvérek, látjuk azt, hogy mennyi mély pont volt már az emberiség életében, amit általában nagy birodalmak, nagy hatalmak okoztak, és például csak a római birodalomról, ha beszélünk, el sem tudták képzelni, hogy a világ létezik majd a nagy római birodalom nélkül. És az is összedőlt egyszer, mint egy kártyavár. Aztán azóta már csak a történelem lapjairól ismerős, és túlélte az emberiség, mert mindig jönnek újabb és újabb értékek, ami a rosszat le akarja győzni, a közömbösséget, és sorolhatnám tovább. Tehát mi se legyünk közömbösek, és nem elégedhetünk meg a túléléssel, hogy majd csak valahogy el fogok evickélni. Nem lehet. A jubileumi évben a remény érzékelhető jeleinek kell lennünk, mondja a Szent Atya. Tehát fontos, hogy én megértsem a reménységnek a Szent Évében a küldetést, és hogy adjam át ezt másoknak.
lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja létezem, s én vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye vezes, vezes az úton, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Történet, amit szeretnék veletek megosztani a reményről, hogy hogyan terjed. Volt egyszer egy kis falucskának volt egy gazdag embere, aki érezte, hogy meg fog halni, és hát nem volt olyan nagy templomuk, csak egy kis kápolna, és elkezdett építeni egy nagy templomot. mármint a faluhoz viszonyítva, és hát nem engedte be az embereket, hogy ott kíváncsiskodjanak, mondta, hogy majd, ha készen van, és hát az abban az időszakban volt, amikor még nem volt elektromos áram, és hát meghívta az embereket szürkület után, hogy akkor lesz a templom bemutatása, és hát mentek a falubeli emberek mindannyian, és hát nézték, hogy milyen szép lett, és hát nagyon köszönjük, nem győztek hálálkodni, amíg egyszer csak azt nem vették észre, hogy a falon mindenütt van egy fölszerelt lámpatartó, és hát ahogy egyre több időt töltöttek benne a templomba, azt vették észre, hogy egyre sötétebb van, és hát valaki azért megkérdezte, hogy hát nagyságos úr, hát elfelejtettél nekünk hozni lámpákat ide a templomba. Hogy lesz itt világosság? És erre a templom építő gazda azt mondta, hogy nézzétek, én megépítettem nektek a templomot. Hogy világos legyen ebben a templomban, az már a ti feladatotok. Annyi lámpatartó van, ahány család van a faluban. Ezért, amikor eljöttek a templomba, a lámpát fogjátok kézbe, és a család hozzon el otthonról egy lámpást. Ha itt lesztek, nagyon világos lesz a templomban. Ha csak egy-két család jön el, akkor hát sötét lesz, épp hogy csak annyi fény lesz, hogy ne menjünk neki semminek. Tehát, ha azt akarjátok, hogy világos legyen a templomban, mindenki jöjjön el, és hozza el otthonról a lámpáját. Testvérek, ez a reménység évének is a küldetése. Mennél többen haladunk a remény útján, annál jobban fog világítani a mi reménységünknek a lámpása, és egyre jobban meg fogják ezt mások is látni. A Szentatya még ebben a bullában beszél arról, hogy a remény jeleit kell küldenünk, különösen a betegeknek, fiataloknak, hát nekik nagy szükségük van rá egyébként, mert szegények el vannak téved ma a mai világban, és néha a szülők se tudják, hogy hogyan irányítsák őket, csak hát ők is haladnának a vándorlók felé, az idősek felé, a szegények milliárdjai számára, és a pápa biztat bennünket, és azt mondja, hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberi történelem és benne mindegyikünk személyes története nem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé haladó út, hanem a dicsőség urával való találkozás felé tart. Tehát ő biztat bennünket, hogy menjünk és vigyük el ezt az örömhírt, hogy a személyes történetünk az nem egy zsákutca, ha az Isten felé akarok haladni, ha az Istent ebbe belevonom, mert egyrészt húsvéti időszakban vagyunk, húsvétnek az üzenete szól az örök életről, ahogyan Palánki püspökatya tanítja, hogy megkezdett örök életünk van. Tehát a keresztény remény éppen ebben áll a halállal szemben, hogy az életünk megváltozik, de meg nem szűnik, bármi történhet velünk, az örök élet felé tart mindannyiunknak az élete. Nagyon fontos számunkra a szimbólum, a jelkép, amellyel találkozunk, amit már szerintem láthattunk a templomainkban is, arról szól ez a szimbólum, hogy van egy nagy horgony, aminek a teteje kereszt, és akkor különböző színű palástú emberek kapaszkodnak bele, és alatta pedig egy hullámvonal van, és a horgonyról mondja a Szentatya, hogy az a stabilitást és a biztonságot jelképezi, mert le vagyunk horgonyozva a kegyelem reménységébe. A kegyelem az az isteni segítséget jelenti, amely képessé tesz bennünket arra, hogy Krisztusban éljünk, s így legyőzzük a bűnt és a félelmet és a halált. Különböző szentírási helyek is biztatnak bennünket, például a római levélben olvassuk, hogy a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Istennek a szeretete. Ez a space non confundit, tehát az Isten reménye nem csal meg. A római levélben olvassuk, hogy a reményben legyetek derűsek, aztán, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjünk a reményben. Efezusi levélben írja Pál apostol, hogy értsétek meg, milyen reményre hívott meg benneteket a Jóisten, és még számtalan ideig sorolhatnám azt, hogy a Szentírás a reménységről, mint fontos üdvösséghez való eszközről, hogyan és miként biztat bennünket. Két utunk van a reménnyel kapcsolatosan. Az első az az egyéni utam, vagyis a hívő embernek az útja az Isten felé, a másik pedig egy közös út, amikor másokat viszek én magam a Jóistenhez.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenlétet forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő
Milyen az egyéni út, vagyis a hívő embernek az útja? Ez több lépésből áll, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ahhoz, hogy én az Istenbe bele tudjak kapaszkodni, az első, legfontosabb dolog, és hogy felé tudjak lépni, hogy legyen bennem helyes az Istenről alkotott kép. Ha én félek az Istentől, tehát egy félelmetes Isten képe van bennem, egy olyan valaki, aki a hátra van téve a keze, és szerintem ott egy bot van benne, és azt fogja csinálni, hogy engem bántani akar, ha ez a képem az Istenről, nem fogok tudni belekapaszkodni, mert az ilyen ember menekül az Isten elől, elfordul tőle, nem tud foglalkozni magával az Istennel, mert minden rosszért az Istent hibáztatja. Mi magyarok szoktuk is mondani, hogy mert a jó Isten megvert bennünket, pedig ez nem más, mint egy hálítás a kudarcaimért is az Istent teszem felelőssé. Ahhoz, hogy én a jó Istent megismerjem, ahhoz közelebb kell hozzá menni. Ha távolról nézegetem csak, és igazából az ismereteimet a többi Istent távolról nézegető emberről, meg előítéletekből szerzem, akkor nem fogom megismerni az Isten, tessék kérem szépen közelebb menni hozzá. A Jakab levélben írja Jakab apostol, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és tisztítsátok meg a szíveteket, megosztott lelkűek. Nagyon fontos, merjek közelebb lépni az Istenhez. Ez egy fontos elhatározás kell, minden előítéletemet tegyen félre. Sokan szoktak panaszkodni, hogy nem megy az imádság. Hogy kezdjek el az Istennel beszélni? Kezd el azt, amit benned van. Uram, nem tudom, hogy hogyan imádkozzak hozzád. Mit jelent imádkozni? Úgy látom, hogy még én tőled messze vagyok, nem sok mindent látok belőled, pedig én szeretnék, és az ember már is imádkozik. Őszintén kell vele beszélgetni. Az imádság nem egy mások által elmondott imádságnak az elismétlése valójában, az csak az egyik formája, hanem az imádság az nem más, mint elkezdek beszélni az Istenhez. És pontosan az egyik imádság, a legfontosabb imádságunk, az Úr imádsága, a mi atyánk, amit az Úr Jézus tanított nekünk, az, ami segít helyre tenni az Istenről alkotott képünket, mert azt mondta, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok, atyánk, szenteltessék meg a neved. Ebben mit mond? Ha meg akarod szólítani az Istent, az első, legnehezebb dolog kitalálni, hogy hogyan szólítsam meg őt. Felséges Úr, nagy hadúr, retteget Istenség, ahogyan az emberiség a történelem során megfogalmazta, ha az Istennel akart kommunikálni, akinek ugye áldozatot akar bemutatni mindig, kiengesztelni, hogy nehogy a haragjába agyon csapjon bennünket, Jézus helyre teszi. Úgy szólítsd meg, mint ahogy a gyerek megszólítja a szülőt. Atyám. De többes számba, mert ő nem csak a te atyád, hanem mindenkié.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei katolikus karitász igazgatóját hallották. Elmélkedésének második részét 2 hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,